Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyeinket, és a 203. dicséretet énekeljük, hozzád jövök, ó Mesterem, hogy halljam szavait. 203. dicséret. Csendesedjünk el szívünkben imádságra, könyörögjünk. Drága Úrunk, hálás szívvel köszönjük neked ezt a mai szép napot is. Áldunk téged azért, hogy nem fogyatkozott el a te irgalmasságod még most sem, holott ez az egész teremtett világ ítéletet érdemelt volna, és mégsem jött vissza még az Úr Jézus Krisztus, nem küldted még vissza, hanem adtál még időt hozzád térésre, adtál időt a te népednek a felkészülésre, hogy ama nap ne váratlanul és ne készületlenül érjen majd bennünket sem. Köszönjük ezt a szép éneket, Urunk, mely arról szólt, hogy te vagy egyedül az üdvözítő, és a te igéd által, az evangélium által üdvözülünk, és lesz örök életünk. Hadd magasztaljunk téged a kegyelemért, amely lehajolt hozzánk, hogy bennünket vonzottál ide a te házadba, vonzottál a te igédhez, annak hallgatására, és ezt tartottuk most mi legfontosabbnak. Hadd köszönjük meg neked, hogy ez is a te munkád, Urunk. Kérünk téged, hogy ezt a néhány percet hadd töltsük áldottan, akár itt a templomban, akár könyörögve azokért, akik online módon hallgatják az Isten tiszteletet, és vesznek részt velünk együtt a te hódolatodban, imádatodban, dicséretedben. Így kérünk, hogy áldj meg bennünket a te szent lelked világosságában, a te áldott lelked bölcsességével. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele első fejezetének az első 9 verséből. Pál apostol nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, akit feltámasztotta őt a halálból, és a velem levő összes atyafiak Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökön örökké. Amen. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, avagy mennyből jövő angyal hirdetne is nektek valamit, azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb mondottuk, most ismét mondom, ha valaki nektek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Kedves testvérek, a Biblia olvasó kalauzunk szerint, ha valaki megnézte, nem tudom ki az, aki megnézte, de holnaptól Pál apostolnak ezt a Galácia beliekhez írt levelét fogjuk tanulmányozni naponta. Úgy szoktam viccesen mondani, hogy ez lesz a második fogás, mint ahogy az étkezésnél van ugye az első fogás, második fogás. Hát azért második fogás, mert előtte már van egy ószövetségi könyv is kiírva, vagy legalábbis annak egy része, és ez pedig az új szövetségi ige szakasz lesz majd napokon keresztül. Ez a nagyon fontos levél, amely Luthernek kedves irata volt, nem véletlenül, ugye a római levél után ebben szerepel leginkább a hitáltal való megigazulás tanának a kifejtése. Tehát mivel Lutherék a reformációban ugye ezt hangsúlyozták, hogy nem cselekedetekből igazul meg az ember, hanem kegyelemből, hitáltal, Krisztus érdeméért. Ez volt a reformációnak az egyik legnagyobb üzenete, most mondjam így, hogy hanem a legnagyobb üzenete, mert lehet azt mondani, hogy talán ez volt a legnagyobb üzenete, és mi, hála az Úrnak, mai napig ezt valljuk, mivel Isten igéje sem változott meg, hogy mi is megváltoztatnánk az álláspontunkat. Tehát Luthernek is ezért volt fontos ez a levél, mert az igaz ember hite által, vagy hitből él. A levél témája, testvérek, ugye így a levél kezdetén mindig szoktam egy ilyen kis általános tanítást adni a bibliai könyvekről. A levél témája, testvérek, hogy nincs alku a kegyelem az evangélium tekintetében. Tehát az evangélium üzenete az a se Pál idejében, se a mi időnkben az nem alkú tárgya, nem alkú kérdése. Azt szoktam mondani, hogy alkudni a piacon lehet, ugye mennyiért adja valaki, ott lehet alkudni, lemenni az árban, aztán vagy eladja, vagy nem. Ennek a levélnek az üzenete az, hogy az evangélium tekintetében nem köthetünk alkut. Majd fogom mondani, hogy kikkel nem köthetünk alkut. Pál apostol ebben a kis-ázsiai térségben, hiszen a Galaták vidéke az a Kis-Ázsiának egy ilyen belső része volt, kelták lakták főképpen, aztán ezek a kelták vándoroltak hol ide, hol oda, de azt tudjuk, hogy Pál apostol a missziói útjai során járt itt. Tehát hirdette a Krisztust, és nagyon szép az az ige, amikor azt mondja, hogy közöttetek úgy hirdettetett Krisztus, mintha ott feszítetett volna meg a szemetek láttára. Ez nekem azért, kedves testvérek, mert ebből láthatjuk, hogy az ige hirdetés bőven elég ahhoz, hogy szemünk elé állítsa az Úr Jézus Krisztus váltságát. Nem kellenek hozzá képek, rajzok, festmények, szobrok, nekünk bőven elég, ha az evangélium hirdeti a megfeszített Krisztust. Valaki ezt mondta, hogy ez azt jelenthette, mintha amikor Pál prédikált Krisztusról, hogy mintha hallották volna a szögek zaját, ahogy a kalapáccsal beverik a Jézus lábába, meg kezébe, mintha ott lettek volna a Golgota alatt. Úgy íratott le a Krisztus kereszthalála ő előttük. Így testvérek, sokan életre kelhettek ott, mert gyülekezet van már, meg gyülekezetek vannak. Éppen ezért nem is egy gyülekezetnek szól a levél, hanem a galatákhoz. Tehát azon a vidéken több gyülekezethez szólt ez a levél. Azzal kezdi Pál apostol a levelet, hogy bemutatkozik, hogy ki ő, és honnan vette a megbízatását. Ugye ma is így van, mikor egy hivatalos személy kimegy külföldre, akkor átadja a megbízó levelét. Vagy ha megválasztanak egy képviselőt, az az országházban odaadja a helyi választási bizottság által aláírt, lepecsételt dokumentumot, mely szerint annak a térségnek ő a hivatalos országgyűlési képviselője. Átadja ezt a mandátumot, amely alapján ő ott ülhet a parlamentben. Pál apostol azzal kezdi, valószínűleg azért kezdhette azzal, mert nem csak az evangéliumot kezdték ki, hanem az ő személyét is. Ezért elmondja, hogy ő honnan vette, kitől vette a megbízatását, és azt mondja, hogy nem emberektől, sem nem ember által. Őt nem ember bízta meg ezzel, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból. Így fogalmazza meg Pál apostol, hogy ki áll az ő szolgálata mögött. Hogy ki áll mögötte. Milyen erővel és milyen hatalommal, és éppen ezért milyen igénnyel tud fellépni, mint annak a követe, aki őt elküldte. Mint annak a követe, aki megbízta ezzel a küldetéssel. Az Atya Isten és Jézus Krisztus által. És ez jelenti ezt, testvérek, azt is, hogy Pál apostol nem önmagának akart hírnevet. Azért mondja, hogy ki küldte el, és ki áll ő mögötte, mert ő nem magának akart dicsőséget. Nem magának akart, ő nem sztár akart lenni. Figyeljük meg a világban, egy ember, aki ilyen nagy dolgot csinál, az mindig sztár akar lenni, ugye, feltörni. Hogy őt nagyon sokan szeressék, nagyon sokan rajongjanak érte, hogy tőle autogramot kérjenek. És Pál apostol ezzel az igével leszögezi, hogy ő semmiféle babérokra nem törekszik. Ő egyetlen dolgot tart szeme előtt, hogy a küldőjének megfeleljen. Aki őt megbízta, aki őt elküldte, a Tituszhoz írt levélben is elmondja, hogy az evangélium hirdetésére kapott megbízást. Ugye? Azt mondja, hogy ő erre kapott megbízást. Milyen jó lenne, ha a ma embere is meghallaná, testvérek, vagy a ma egyháza is meghallaná, hogy mi azért egyelőre az evangélium hirdetésére kaptunk megbízást. Mert amikor az egyház mást is akar csinálni, vagy másba is fekteti az erejét, idejét, tehetségét, az lehet, hogy nagyon jó, de nem arra kapott megbízást. Hanem az evangélium hirdetésére kapott megbízást. Nem emberektől, sem ember által. Ugyanakkor, testvérek, ez kötelezi is az apostolt arra, hogy egyrészt beszámolási kötelezettséggel tartozik küldőinek, másrészt pedig majd elszámolási kötelezettséggel tartozik. És éppen ezért ez ad neki erőt, bátorságot, amikor az evangéliummal olyan helyre kell menni, ahova nem szívesen menne, mint ember. De mégis szívesen megy, mint Isten küldötte. Ugye nem szívesen ment Korintusba. Tudjuk, hogy mennyire félt belépni abba a városba, ahol hát fogni lehetett nem a szent lelket, hanem a bűnt. Fogni lehetett a bűnt. Érinteni lehetett, tapintani lehetett a sötétséget. És az az ember annyira félt oda bemenni, de mégis bemegy, mert a küldője azt mondja, hogy légy bátor, ne félj. Mintha az ószövetségi proféciákat hallanánk, ugye, hogy légy bátor, légy erős, csak menj. Mert, és amikor hatalmasok elé kell állni az evangéliummal, ugye, mikor is az angyal kijelenti, hogy ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és főemberek hallgatják az evangéliumot, és ő képviseli azt. Ó, mennyire tanulhatnánk Pál apostoltól, testvérek, ebben a tekintetben, ha mi is ilyen bátran tudnánk képviselni az evangéliumot ma. Pál elhívása a damaszkuszi úton nem fényes pályára hivatott el, nem karrier építésére, sőt, ezek az álmok szerte foszlanak, ha esetleg lettek volna az apostolban. Hanem azt mondja az Úr, hogy megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie. Tehát egy szenvedésre hívta el. Vagyis testvérek, mondhatjuk nyugodtan, hogy az evangélium hirdetése az sem akkor, sem ma nem egy sétagalop. Nem egy könnyű feladat. Ha valaki könnyű feladatot keres, az máshol keresse. Az máshol keresse. Mert az evangélium hirdetése az nem egyszerű, nem könnyű, az egy nehéz feladat. Munka a Biblia szerint, hogy a korintosiaknak mondja, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Bár sokan ezt lenézik, hogy hát ez nem munka. A ti munkátok nem hiába való. Testvérek, nagyon nagy kérdése nekünk, hogy vajon mi tudunk-e ilyen határozottak lenni, ilyen bátran kiállni és képviselni az evangéliumot. Istennek az ügyét, Isten országát, vagy a Bibliát, egész egyszerűen a Biblia üzenetét. Vagy úgy gondolkozunk, hogy mi ehhez kicsik vagyunk. Vagy úgy gondolkozunk, hogy egy fecske nem fog nyarat csinálni. Ugye ezt is sokszor hallottam, hát mit érek én egymagam? Ugye sokszor úgy vagyunk, én is rajta kapom magamat sokszor, hogy ha úgy gondoljuk, hogy egymagunk vagyunk, akkor hát inkább hátrálunk, mert azt mondjuk, hogy hát mit tudunk mi magunk csinálni. Mit tudunk mi magunk csinálni. Pedig ha megnézzük a történelmet, általában egyes emberek csináltak nagy dolgokat. Mert nem magukba mentek, hanem az Úrral. Ugye? Hát Luther mellett se volt nagyon sok segítő kezdetben, meg Calvin mellett se voltak olyan túl sokan, meg sorolhatnánk Husz Jánost, meg Wycliffe, meg vagy Walt Pétert, hát ők is egyedül voltak, és a mai napig emlegetjük a nevüket. A mai napig tudjuk, hogy kik a husziták. Mert igaz, hogy egymaga indult el, de aztán Isten megáldotta, és mivel az Úr vele volt, ezért hatalmas mozgalommá terjedt az, amit ő vagy ők képviseltek. Ki ez az Isten? Azt mondja, hogy Jézus Krisztus által és az Atya Isten által. Összekapcsolja a Szent Háromság első és második személyét. Hát nyilván a lélek pedig hol van? Azt írja egy írás magyarázó, a lélek meg ott van Pálban. Ő kapta az Isten lelkét ott a damaszkuszi úton. A megbízást azonban az Atyától és a Fiútól kapja, de a lélek erejével hajtja végre. Tehát a Szent Háromság működik csodálatos képpen az apostolon keresztül. Mi volt a baj a galatáknál? Hát azt, testvérek, ahogy valaki megfogalmazta egyszer, hogy ahol az Isten templomot épít, ott az ördög is emel legalább egy kápolnát. Oda rögtön beteszi az ördög is a lábát. Mert tudnélik, az mi ellenségünk ezt nem viseli el. Higgyétek el, hogy sok mindent elvisel, amit az egyház csinál. Egyetlen dolgot nem visel el, ha az evangéliumot hirdeti. Ha az evangéliumot hirdeti. Ha Krisztus váltságát hirdeti. És amikor galaták közt elindult egy ébredés, lehet így mondani, rögtön jött egy ellenpropaganda. Rögtön jöttek a lázítók, a zavarkeltők, akik össze akarták keverni ezeket az embereket, meg a hitüket. Össze akarták keverni. És vegyítették a tiszta evangéliumot, vegyítették általában zsidó tanításokkal. De testvérek, ha valaki az evangéliumot vegyíteni akarja, akkor mivel számoljon? Akkor azzal számoljon, hogy már az azt jelenti, hogy akkor az evangélium önmagában nem elég arra, hogy valakit új életre támasszon. Tehát az evangéliumnak nincs elég ereje. Holott az evangéliumnak a Biblia szerint van ereje. Ugye a Róma 1-ben azt mondja Pál, hogy Istennek ereje az. Minden hívőnek üdvösségére. Istennek ereje az. Az evangéliumnak önmagában is megvan az ereje. Mert figyeljük csak, miről szól az evangélium? Arról a Krisztusról, akit Isten feltámasztott a halálból. Ugye? Azt mondja egy másik helyen az ige, hogy a Krisztus erőben támad fel. Tehát azt jelenti, hogy az evangélium annak a Krisztusnak az ereje, akit Isten erővel és hatalommal feltámasztott a halálból. És az evangélium ezért örömhír, mert ahogy Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból, úgy bennünket is feltámaszt a lelki halálból. Úgy bennünket is új életre hoz. Bennünk, a mi életünkben is képes arra, hogy eloldozza a kötelékeket. Ugye értjük? Hogy kiszabadítson. Ugye? Majd még erről fogunk hallani nem sokára, mert egy ige, majd itt nem sokára a negyedik vers, ezt konkrétan fogja mondani. Tehát, testvérek, a második, amit megtanulhatunk ebből, a Galata levélből, hogy határozottan kell képviselnünk az igazságot, és nem lehetünk engedékenyek az evangélium tekintetében. Nem lehetünk engedékenyek, mert Isten nem engedi meg. Tudnélik, ma nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy engedékenyek lettek az evangélium tekintetében, és azt mondják, hogy hát abban is van valami jó. Abban is van valami jó. Vagy ne ítélkezz. Nem lehet a másikat megítélni. Te kérdem én, miért nem, ha a Biblia azt mondja. Vagy a szeretet miatt el kell hordozni, el kell viselni. Vagy ilyet is hallunk, tisztelni kell a másikat. És ezek a galaták, ezeket a zavarkeltőket beengedték valami ilyesmi szlogenek alatt. Valami ilyesmit gondoltak magukban, hogy a szeretet, az ítélkezés hiánya, hogy nem szabad megítélni őket, el kell fogadni azt is, meg ki kell venni belőle, ami jó. És Pál apostol ugye azt mondja, hogy de testvér, mi látjuk ennek a következményeit, hogy mi fog történni, mi lesz ennek a következménye. És ki elmondja azt a hatalmas tételét Pál apostol, hogy nincs más evangélium. Nincs más evangélium. Tehát figyelitek, az is valamiféle evangélium, csak más. Nincs más evangélium. Csak más. A tanulság az, hogy az evangélium terén semmi engedményt nem adhatunk, testvérek. Miért? Azért, mert Isten nem akar adni. Tehát mi nem azért nem adhatunk engedélyt, mert mi ennyire ragaszkodunk fogalkörömmel, hanem mi azért nem adhatunk engedélyt az evangélium tekintetében, mert Isten nem engedte meg nekünk. Értitek ezt? Hogy Isten nem engedte meg nekünk. Tehát az ember nem sajátíthatja ki magának az evangéliumot, meg az evangélium üzenetét. Ez olyan, mint amikor éppen a héten szóba került, hogy egyszer elmentünk egy más ifjúsággal együtt táborozni. először és utoljára. Még akkor lelki szolgálatom kezdetén voltam, még nem voltam olyan nagyon tapasztalt, és elmentünk egy másik ifjúsággal. Hát akkor még nem volt telefon, nemhogy mobiltelefon, meg egyebek, hanem ha valaki akart üzenni, akkor írt lapot vagy levelet. És akkor a másik ifjúságra rábíztuk a mi általunk megírt lapokat, amit a mi fiataljaink megírtak, és hogy vigyék már fel, ha mennek be a faluba, mert ez a Balaton felvidéken volt, egy falu széli, hát ilyen konferenciázásra kialakított hétvégi házban. És bevitték a leveleket, aztán mikor megkapták, volt nagy ribillió, mert közben mindegyikre ők ráírtak valamit. Hát most a testvéreknek nem mondom, hogy mit, de nem olyan szép dolgokat írtak rá, nem is olyan nagyon vadakat, de olyan vicceseket. Na, itt mondtuk azt, hogy jó, itt a vége, és megtapasztaltuk, hogy soha senkivel együtt mi nem megyünk csendes hétre. Közben ráírták. Na, értitek, testvérek, hogy a küldött nem írhat a levélre semmit. A postás, ha már nem hoz táviratot, de valamikor hozott, ő nem írhatja át a táviratot, a postás. Mert ő neki csak kézbesíteni kell. Tehát, testvérek, ezért nem adhatunk engedményt. Ugye? Ezért nem adhatunk. Mint az Abigailben van az a szép jelenet, ha valaki emlékszik rá, amikor ugye jön a főhadnagy, és ki akarja vinni ezt a pesti lányt a matulából, ebből a szigorú intézetből, és azt mondja az igazgató, ugye neki, hogy nem fogja. Bár emberileg nagyon szívesen adnám, mert ettől rakoncátlanabb, engedetlenebb lányt még életemben, pedagógusi pályafutásom alatt nem láttam, de nem fogja. Mert én az apjának fogadalmat tettem. Mert én az apjának megígértem, hogy senkinek ki nem adom, még ha az ő halálhírét hozzák, még a temetésére se. Úgyhogy nem fogja elvinni. Testvérek, mikor ezt nézem, úgy sokszor elgondolkozok rajta, hogy ó, Uram, bár a te néped ma így képviselné az evangélium ügyét. Nem fogom. Bár lehet, hogy én megtenném, mert elgyengülök, de mivel a megbízómra nézek, arra az ígéretre, amit nem is én tettem, hanem ő adott nekem, nem tudom megváltoztatni. Ugye? Nem tudom megváltoztatni az evangélium üzenetét. Na, miről beszélek, testvérek, hogy mi is, értsétek meg, hogy mi ez, mert nehogy azt gondoljátok, testvérek, hogy ez csak a Galaták idejében volt probléma. Olyan 10 éve, 11 éve történt itt a gyülekezetben, mikor egy csoport behozott egy más evangéliumot. És aztán ugye sokan nem értették, hogy miért ragaszkodok én, meg ragaszkodunk mi többen ahhoz, hogy nincs más evangélium. Tudnélik, nyugatról bejött évtizedekkel ezelőtt, már ágyazott neki sok ilyen mozgalom már ennek az új evangéliumnak, amely tulajdonképpen az evangélium üzenetének ad egy ilyen kevert lényeget, és ilyeneket kezdték el hirdetni, hogy hát azért az evangélium arról is szól, hogy a szociális kérdést meg kellene oldani ezen a világon. Most kihegyezem, hogy tessenek érteni, miről van szó, ugye? Jött az olyan evangélium, amely belevette azt is, hogy hát azért az evangélium azt is jelenti, hogy a leigázott népeket fel kell szabadítani. Ugye ez a felszabadítás evangéliuma. Aztán jöttek azzal, hogy társadalmi egyenlőség kellene. Vagy jöttek ilyennel, hogy hát azért a világ felé nyitni kellene. Ugye? És amikor mi mondtuk, hogy hát az Úr azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van, mert aki a világ barátja, az Isten embere nem lehet, aki a világgal barátkozik. Hát onnan jöttünk ki, menjünk vissza a világba, nekünk ki kell menni. Hát ott vagyunk, Hát ti is ott vagytok a legtöbben, még én is ott vagyok, de ti még inkább. Akik ugye munkába vagytok, dolgoztok, munkatársak vannak, hát hol a csodá? Vagy elmegyünk a boltba, hát hol vagyunk? Hát a világban. Vagy felszállunk a villamosra. Hallgatjuk azt a mocskos beszédet, ahogy mellettünk fiatalok beszélnek. Hát hol vagyunk? Hát benne vagyunk a világban. De értitek, nem küldjük az embereket a világba, mert onnan hozott ki bennünket Krisztus. Az eklészia, az egyház a világból kihívottak serege. Hát onnan jöttünk ki. Ugye nyitni kell mások felé, más vallások felé is nyitni kell. Ugye nem, más vallások felé is az evangéliumot kell képviselni. Az evangéliumot. Mit mond Pál apostol az 1 Korintus 15-ben? Azért szeretett atyám fiai, szilárdan álljatok, mozdíthatatlanul, ugye, buzgolkodván az Úrnak dolgában. Szilárdan és mozdíthatatlanul. Nincs megingás. Testvérek, nincs megingás. Az evangéliumból Pál apostol nem ad engedményt. Nem engedi, hogy felhigítsák az evangéliumot. Tudnék, abban az időben már elindult a gnosztikusok serege, a gnózis, és elkezdték hirdetni, hogy hát igen, igen, de azért az üdvösséghez még bizonyos szokásokat, szertartásokat, hagyományokat meg kell tartani. Ugye az üdvösség tekintetében. Akkor lesz üdvösséged, azért a hitedhez, az örök életedhez szükséges, nem csak Krisztus, ahogy Pál hirdette, hogy csak Krisztus, vagy ahogy Jánosék mondják, hogy nincs másban üdvösség, és nem is adatott az ég alatt más név, hát azért még bizonyos dolgokat meg kell csinálni. Ugye is, vannak, akik szívesen adtak volna engedményt. És Pál apostol ezekkel harcol, meg a munkatársai is, mert figyelitek, azt mondja, hogy a velem levő összes atyafiak, tehát én nem vagyok ebben a dologban magamra hagyatva. Még vannak, akik ugyanígy gondolkodnak. A velem levő összes atyafiak. Mi az evangélium központi üzenete? Lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, hogy mi is az evangélium, amit nem szabad higítani. Itt van benne a negyedik versben. Itt van feketén-fehéren, ahogy szoktuk mondani. Félreérthetetlenül Jézus Krisztusról, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból. Testvérek, ez az evangélium üzenete, hogy Jézus adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból. És ez az örömhír. Tudnék, az örömhír, testvérek, az, hogy ezt a szabadítást az evangélium csak Jézusnak tulajdonítja. Ez csak Jézusnak tulajdonítja. Én mindig megütötte a fülemet az, a nagybátyám meg a nagynéném az nagyon erős dohányos volt, csak ők egyedül a családban, egyébként ki volt tiltva a családból a cigaretta, de azért gyerekként megpróbáltuk mi is, hogy vajon milyen, aztán kiderült, hogy nem jó. És emlékszem, hogy a nagybátyám, nagynéném, akik nálunk voltak elég sokat, hétvégente, mindig azt mondták, hogy na most már leszokok róla. Na most már leszokok róla. Leteszem. Hát persze nem tudták, de van, aki le tudja tenni. De testvérek, az az állapot, amiben mi vagyunk a bűn miatt, az arról nem leszokni kell. Arról nem lehet leszokni. Azért, mert azt mondja az apostol, hogy van egy rabtartónk. Onnan csak szabadulni lehet. És az evangélium üzenete az, hogy Jézus Krisztus ennek a börtönnek az ajtaját kinyitja, és azt mondja, hogy menj ki, szabad vagy. Ez az evangélium. Az az evangélium, hogy nincs más evangélium,
Az azt jelenti, hogy más nem mondhatja ezt, más nem teheti meg, és te magad se tudod kinyitni a börtön ajtaját, mert nem nálad van a kulcsa. De Jézus ki tudja nyitni. Hát ez az evangélium, nem? Hogy én nem tudom kinyitni. Ezt Space, a nagy festő, angol festő, ezt úgy festette meg, hogy biztos mondtam már ezt, de most annyira ide illik, hogy egy embert, egy székhez, egy ember egy székhez oda van kötve. Jó erősen, madzagokkal oda van kötve egy székhez, és persze tehetetlen, nem tud felállni. Nem tudja ezeket a madzagokat elszakítani. És kívülről jön valaki, egy kéz, rá van írva, hogy Jézus Krisztus, akinek a kezében van egy ekkora hatalmas olló, és megy és vágja le a köteléket. Hát nem szép? Hát ez az evangélium. A bűneink láncát Jézus Krisztus tudja kioldani. Ő tudja ezt a köteléket levágni. És testvérek, nem arról van szó, hogy ezt én is le tudom vágni, ha nagyon ügyes vagyok, vagy sok időt szánok rá. Na ezért nincs más evangélium. Mert nincs más szabadító. Ugye az angyal úgy jelenti ki Jézust, hogy nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Ugye? Kit szabadít meg? Az ő népét. Miből szabadítja meg? Annak bűneiből. Kicsoda szabadítja meg? Ő. És azt gondoljuk, testvérek, hogy ha lett volna más megoldás, akkor Isten nem jelentette volna ki, hogy ja, hát más is ki tud téged szabadítani. Ugye? Sőt, te magadat is ki tudod szabadítani. Adta magát a mi bűneinkért, figyeljük, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Na tessék, itt van benne, hogy van-e az embernek szabad akarata. Ugye? Amit a más evangéliumot hirdetők fennen hangoztatnak, hogy hát szabad akarata van az embernek. Mert azt is én döntöm el, hogy most a kék pulóveremet veszem fel, vagy a barnát. Azt te döntöd el, az igaz. Hát ezt nekem mondták itt a gyülekezetben. Hát azt is én döntöm el, hogy két gombóc fagyit veszek, vagy hármat. Ugye, azt igen, azt eldöntheti mindenki. Hogy reggelire tojást teszik, vagy szalámit, azt eldöntheti. Abban van akarata. De testvérek, itt a szabad akarat az üdvösségre vonatkozik, az örök életre. Vagyis, hogy te a saját akaratodból meg tudsz-e szabadulni. És mit mond az Pál apostol? Mit mond az ige? Hát ugye szoktam mondani viccesen, hogy Pál apostol nagyon jó református volt. Tehát ő tényleg református volt. Mert azt mondja, hogy nincs barátom, hanem az Istennek, az atyának akarata szerint. Tehát ez ki döntötte el, az atya? Testvérek, lehet a Bibliával vitatkozni, próbáljuk meg, nem érdemes. Előre mondom, hogy nem érdemes. De kinek az akarata szerint? Hát itt van. Az Istennek, az atyának akarata szerint. Luther ezt úgy fogalmazta meg az egyik énekben, benne van az énekes könyvünkben, én diadalmam mennysies, tudnék Jézusra nézve, légy népem üdvössége. Bűn átkából mensd ki hát, folytsd meg a ráleső halált, az embert térítsd hozzám. Az Istennek, az atyának akarata szerint. Ami életünk fölött egyetlen akarat volt, ez a jó akarat, ami ott Betlehem mezeje felett zengett, ugye? Mi zengett Betlehem mezeje felett, hogy és az emberekhez jó akarat, az Eusebia. Jó akarat, Istennek a jó akarata. És testvérek, aki meghallja az evangéliumot, ezzel szembesül. Jé, az én életem felől Istennek volt egy akarata. Mi? Hát az, hogy új életem legyen. Az Isten valamit eldöntött, Jézus Krisztus meg ezt a döntést végrehajtotta. Ez az evangélium, hogy amit Isten elhatározott, hogy akarja, a fiú engedelmesen véghez vitte ezt az akaratot. És ez volt a hívőknek a megszabadítása.
kiszabadítása, a hívők összegyűjtése. És tudjuk, hogy majd így adja át az atyának, hogy itt vannak, atyám. Mindenki megvan. Jézus Krisztus jött, nézte a neveket, ja, kit kell hívni? Van itt ilyen, hogy Zákeus. Ez az atya akarata. Most egy kicsit dramatizálom, de csak azért, hogy értsétek. Ugye? Na, hol ez a Zákeus? Hát ott van a fügefán. Na, gyere csak le, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. Zákeus meg azonnal leszállt. Mert már eloldódtak azok a láncok, amelyek őt kötötték. Pénzhez, vagyonhoz, munkához, harácsoláshoz, másoknak a kisemmizéséhez. Ezek a láncok elszakadtak, és egyszerűen szabad lett. Olyan, mint a madár, mikor a zsoltárokban úgy szeretem, mikor azt mondja, hogy a húr elpattant, és mi megszabadultunk. Mint amikor a madarat megfogják, ugye a hurokkal, megfogják valamilyen veszőből, exkábált szerszámmal, és csak egyszer csak valaki eloldja, és azt mondja, hogy na repülj, szabad vagy. Hát testvérek, ez az evangélium. Azért nincs más evangélium, mert nincs más szabadító. Azért nincs más evangélium, mert nincs más útja ennek a szabadulásnak. Azért nincs más evangélium, mert nem vagyunk képesek egyelőre még mi magunkat megszabadítani. Mi magunkat megszabadítani. Üdvösség tekintetében tehát nincs szabad akarata az embernek, mondja a Biblia, mondja a hitvallásunk. Lehet azt mondani, hogy van, csak az nem református. Az az illető, arra nem lehet ráfogni, hogy az református. Mert a Szentírás nem azt mondja, aki adta önmagát a mi bűneinkért. És testvérek, a hit ezt érti meg. Ezt fogja fel, hogy adta önmagát. Nem valamit adott nekünk, nem a mennyből hozott egy tortaszeletet, bocsánat, hanem önmagát adta engesztelő áldozatul. És azért mondja Pál apostol, hogy csodálkozom, hogy titeket, aki Krisztus kegyelme által, attól, aki így elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok. Más evangéliumra hajlotok, holott nincsen más. És ha valaki nektek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Talán egy kicsit bántja a fülünket ez, hogy... De testvérek, itt nem arról van szó, hogy Pál megátkoz valakit, hanem hogy átok legyen, ez a héberben, ez a szó, hogy átok, a karám, az hasonlít a mi karám szavunkhoz. A héberben ugye úgy van, hogy karám, a mi karám szavunk hasonló hozzá, és azért tetszik nekem ez a asszociáció, mert ugye a karám az mit jelent? A karám azt jelenti, hogy vagy azon belül van valaki, vagy kívül. Igaz? Tehát a karámot azért építették, hogy az állatok ebben a karámban védve legyenek, ott belül az életteret neki a gazda kialakítja, és nagyon jól látható, hogy hova tartozik, kihez, ki van a karámon belül, ki van a karámon kívül. És ezt, testvérek, ha valaki kívül van, az meg egy elkülönülést jelent. Nem vegyülést jelent, a karám az pontosan elkülöníti az állatokat a többitől, ami nem a gazdái. De azokat elkülöníti. Tehát ez elkülönítés jelent, hogy legyen átok, karám, ez azt jelenti, hogy az legyen elkülönülve. Ti is különüljetek el tőle. Tehát nincs vegyülés, testvérek. A Galata levél erről fog szólni. Pál apostol újra és újra felemlegeti Krisztus keresztjét. Ugye? Mert a galatáknak ebből meg lehet térni. Fel van kínálva nekik a megtérés útja. És újból meg újból feleleveníti, felhozza
Jézus Krisztus keresztjét, ugye? Majd a második fejezetben fogjuk olvasni azokat a szép igéket, amelyeket szoktunk idézni, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, azaz Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Miért képviseli Pál olyan tisztán és erősen az evangéliumot? Azért, mert ő maga is az evangélium ereje és fegyelme alatt áll. Azt mondja, önmagát adta értem. Én is az evangélium által értettem meg, hogy kicsoda nekem Krisztus. Hogy hol az én helyem, mi az én feladatom. Én is az evangélium által értettem meg. És ezért nem ad Pál engedményt, mert tudja, hogy a galatákon meg a pogányokon csak az evangélium tud segíteni. Mit mond, mikor a Pál látja azt a látomást, hogy egy macedón férfi megjelenik? Ugye, mit mond a macedón férfi, hogy jöjj és légy segítségül nekünk, hozd az evangéliumot. Hozd át Európába az evangéliumot. És így lép majd Pál apostol Filippi földjére először, mert viszi az evangéliumot. Hát testvérek, valóban a Galata levél majd sarkaljon bennünket arra, hogy az evangélium ereje ragyogjon fel nekünk. Van egy ilyen adventi énekünk, hogy evangélium erejét, Krisztust áldott szent igéjét, Atya Isten nagy jó kedvét, kijelenté ő kegyelmét. És annyira tetszik ez, hogy evangélium erejét. Mert a mi szabadításunkhoz nagyon nagy erő kell, testvérek. Nem akarat erőre van szükség, hanem mennyeire. Nagy erő kell hozzá. És ez a hatalmas erő az evangélium. Ugye? A Pál apostol azt mondja a római levélben, hogy dynamis. Innen származik a mi dinamit szavunk. Ugye? Hogy szétrobban. Fel, össze, ahol a dinamitot bedugták a kőzetbe, ugye, és a szétrobbantotta. Micsoda erő. Nem tudta 10 csákányos se, vagy 10 kalapáccsal se tudták meg vésővel szétütni, de a dinamitot betették, majd a szétfeszíti. Dynamis, erő. Ez az evangélium. És azt mondja, hogy akik ezt gyengíteni akarják, az a baj, hogy az nem fog feszíteni, nem lesz erő. Nem elég erő a feltámasztáshoz majd. A tiszta evangélium, testvérek, ó, milyen nagy ajándék a tiszta víz, ugye? Hogyha valahol valaki tiszta vizet tud inni. És milyen nagy ajándék a tiszta evangélium, amit az Isten idead nekünk ingyen, ajándékba, amivel végzi az ő munkáját. Hát Pál apostol azt mondja a Galata levélben, hogy hát hogy tudnánk felhigítani? Ugye? Hogy tudnánk felhigítani? Hogy tudnánk összeelegyíteni mással? Az csak gyengítés lenne. Adja az Úr, testvérek, hogy áldásul legyen nekünk a Galata levél, minden verse, minden igéje, bennünket is szabadítson, és bennünket is tegyen készé arra, hogy ne engedjünk mi sem belőle, hanem képviseljük bátran, mint Isten küldöttei ma is az evangéliumot. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te vagy az evangélium alanya is és tárgya is. Te munkálkodsz, miközben az evangélium hirdettetik. És köszönjük neked azt, hogy minden korban megpróbálták higítani, elegyíteni az evangéliumot valamiféle mással, más tannal. Köszönjük, hogy a Galata levélben olyan világosan olvashatjuk majd, hogy nincs más. Vannak hamisítványok, de az nem maga az evangélium. Köszönjük neked, hogy ezt vitte Pál apostol, ezt vitték a te gyermekeid, ezt vihetjük mi is. És engedd, hogy vigyük is környezetünkbe, olyanokhoz, akiknek
nagy szüksége lenne az evangéliumra. Köszönjük, hogy vihetjük beteg testvéreknek, gyászolóknak az evangélium örömüzenetét, hogy Jézusban van a mi váltságunk, vére által bűneink bocsánata. Kérünk téged, hogy hirdettesd még az evangéliumot szerte az egész világon. Kegyelmet adj még ennek az egész teremtett világnak. És hívd a te gyermekeidet elő, hívd ki őket, akik elindulnak a te követésedre, és boldogan vallják majd, hogy újjá lett minden, megszabadultam, mert Jézus megszabadított az Isten báránya, megszabadított a halál torkából, a bűn törvényéből, és most már neki szolgálok egész életemben. Erre vigyen bennünket ma is az evangélium üzenete, kérünk. Amen. Csöndes percben csendesedjünk el a mi atyánk előtt. Jézus Krisztustól tanult imád együtt mondjuk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogy vasárnap mindkét istentiszteleten az úrasztalát megterítjük, készüljünk alázatos, bűnbánó szívvel, de örömteli lélekkel az úrasztalai közösségbe. A 230. éneket énekeljük, záró énekként, hallgass meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben.
Thank you.
Szintén a Galata levélből olvasom az áldóigét, nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem ami Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által megfeszítetett nékem a világ, és én is a világnak. Amen.